Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 184. kódolt áldás adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc vagyok. És a kódolt áldással már mindnyáján találkoztatok egész biztosan, de sokféle módon fogunk ma áldást mondani a legkülönbözőbb dolgokra. Illetve lesz szerintem olyasmi is, amitől megvonjuk az áldásunkat, immár egyfajta hagyományként.
Ó, hát itt azért minden lesz ma még, de tényleg kezdjük azzal, hogy a segítségeteket kérjük, kedves hallgatók. Úgyis, mint van egy olyan podcast hallgatói kérdőív, mint azt hiszem, hogy egy vagy másfél évvel ezelőtt volt, csak lényegesen rövidebb, sokkal profibb, és nekünk lényegesen hasznosabb, amiben azt kérdezzük meg tőletek, hogy például miket hallgattok, szerettek-e minket, szerettek-e másokat, csak másokat szerettek-e. És ezt a legtöbb magyar podcast megkéri a hallgatóit, hogy töltse ki. Tehát, hogyha más nem már kitöltötted, akkor nekünk az pont annyira jó, akkor dőljél hátra, nyissa a sört. Ha viszont nem, akkor itt a lehetőség be lesz linkre az adásnaplóba. És ez nekünk lényegében arra jó, hogy megtudjuk kicsit, hogy kik hallgatjanak Magyarországon podcastot, és hogy milyen háttérrel, mi érdekli őket. Vannak elképzeléseink arra, például, hogy mi hiányzik a magyar podcast kínálatból, most meg kiderül, hogy ezek igazak-e, vagy eddig hülyeséget beszéltünk mindenkinek, akinek erről meséltünk.
Na de hogy miért is csináljuk mi ezt itt, pontosabban az a 90-valahány podcast, aki összegyülekezett egy Slack csatornán, és kicsit beszélgetünk egymással mi podcast készítők, szóval mi miért is találtuk ki ezt a felmérést. Hát az az igazság, hogy nincs semmi nagyon-nagyon konkrét oka. Egyszerűen csak az van, hogy mi tartalomelőállítók kíváncsiak vagyunk arra, hogy a hallgatóink, egyes esetekben a nézőink mit gondolnak, hogyan használnak minket, mire használnak minket, mire nem, miért igen, és így tovább. Szóval, hogy nem arról szól igazán a dolog, hogy ennek a felmérésnek az adataival aztán a fő podcastok be tudjanak menni a hirdetési minisztériumba, és ott az asztalt verjék, hogy már pedig ide nekünk a reklám fél órát, vagy nem arról szól, hogy mindenki meg akarja változtatni azt, amit csinál, hanem egyszerűen csak visszajelzést szeretnénk kapni arról, hogy mit csinálunk, ezért kérünk arra, hogy töltsétek ki a kérdőívet. Ennek a kérdőívnek a linkje az benne lesz az adásnaplóban. Most azon gondolkodom, hogy nem lehetne elmondani egy olyan címet, amit meg lehet jegyezni, és ezért nem kell az adásnaplónkig elfáradni. Azt hiszem a podcast.blog.hu webcímről is elérhető ez a felmérés, de ezt majd mindjárt megerősítjük, vagy megcáfoljuk. A lényeg tehát az, hogy ez a egyébként szerintem hosszabb, mint egy évvel ezelőtti kérdőív, de tényleg profibb. Szóval, hogy ez pusztán csak azért van, hogy tudjuk, hogy kik is hallgatnak ma Magyarországon podcastot. És azt természetesen mondanom sem kell, hogy amikor befejeződik a felmérés, ami valamikor október 1-én lesz, ha jól emlékszem, vagy legalábbis az ősz során, akkor az eredményekről be fogunk számolni. Tehát elmondjuk, hogy mit válaszoltatok, ha nem is név szerint fogjuk felsorolni ezeket a válaszokat.
És hát előre
és most eszembe jutott, hogy egy nagyon, nagyon fontos kérdést kifelejtettünk.
Amennyiben?
Hogy nem kérdeztük meg, hogy a kitöltő fiú vagy lány, vagy egyéb. Pedig az milyen érdekes lenne, nem?
Egyrészt igen, és valószínűleg másrészt is.
Nem véletlenül jutott ez eszembe, mert ma, amikor még nem kódolt áldás volt az adás címe, akkor nők és férfiak volt a munkacím. Valahogy ma a terveink szerint azon fogunk összeveszni keltel, hogy mit is kell gondolni a férfiak és a nők szerepéről. Hát a világban, meg a tech szcénában, meg a Google bérlistáján. Erről lesz majd egy hosszabb, előreláthatólag vitánk.
Azon egy csodálkozom, hogyha a Google-on vitatkozni fogunk, de nem baj, menjünk tovább. Annál is inkább, mert találtál fülhallgatót, és fülhallgatóból sosincsen elég egy háztartásban, azt hiszem.
Az a helyzet, hogy nem is én találtam. Nem én találtam a fülhallgatót, hanem Bájos párom döntött úgy, hogy eljött az idő, hogy őnek legyen végre egy rendes fülhallgatója, amivel tud futni, meg tud sport közben podcastot hallgatni, vagy zenét, és kedves munkatársnője biztatására egyből meg is mutatta nekem azt, amit a munkatársnő is használ, ami egy Bose márkájú ketyere, ami ilyen drótos verzióban 35 000 forint, drót nélküliben 60 000, És hát nyilván a témában kevésbé tájékozottak nyugalmával azt mondta, hogy hát ő egy ilyet szeretne, mert hogy ez így elég jónak tűnik, például nem esik ki a füléből. Ami egy ilyen kis félhold formájú műanyag bütyöknek köszönhető. És akkor én arra gondoltam, hogy végül is a bütyök miatt nem biztos, hogy érdemes elkölteni ilyen sok pénzt egy fejhallgató vagy fülhallgatóra. Úgyhogy felajánlottam, hogy esetleg keresnék egy olcsóbb megfelelőt, ami szintén nem fog kiesni a füléből, de cserébe a koráncsem audiofil igényeit pont olyan jól kielégíti, és még vehetünk mellé, mit tudom én, két mobiltelefont is a megspórolt áron. És valahogy az első keresésem egyből kiadott egy ilyen nem teljesen ismeretlen, de azért nem is mindenhol emlegetett kínai márkát, ami a QCY nevet viseli, azaz Kuci, és hogy nekik van egy ilyen fülhallgatójuk, ami 6000 forint, és wireless, tehát bluetooth-os, zajszűrés is van benne, bár ezt hosszas nyomozás után is csak arra jutottam, hogy ez a zajszűrés, ez inkább csak a telefonbeszélgetéseknek a zajmentesítését jelenti, tehát nincs egy active noise cancellation benne. Erről mindenképpen be fogok számolni, amikor ez a megvásárolt, immár megvásárolt termék megérkezik a postaládámba, és a fülembe dugom, és kicsit izgulok, hogy jó lesz-e ez, vagy rossz lesz. Nem izgulok nagyon, inkább kíváncsi vagyok. És még az jutott eszembe, hogy ez olyan szomorú tulajdonképpen, hogy ezek a mi tesztjeink, ezek rendszeresen valahogy úgy működnek, hogy két opció közül kiválasztjuk a jóval olcsóbbat, és reménykedünk, hogy az is legalább olyan jó lesz. És sose fordítva, hogy megveszem mind a kettőt, és majd megmondom, hogy tényleg van-e akkora különbség.
Fejhallgatóval viszonylag rendszeresen a drágábbra szoktam rádubálni magamat. Ennek az a vége, hogy viszonylag nagy fejhallgatókat hordok magammal a táskámban, amik bődültesen kényelmetlenek a metrón, ellenben mosolyogva hallgatok rajtuk zenét. De hogy olyat még sosem sikerült, hogy most nem akarok magam egy nagyot hordani, mivel vennék egy kicsi igénytelen akármit, amit el is lehet hagyni. Ez sosem jött létre, ez nincsen.
Te kelt és te hallod a különbséget? Mármint persze az ember hall különbségeket, de hogy úgy hallod a különbségeket, ahogy egy audiofilnek hallania kell?
Sosem voltam audiofil, még csak hifista sem. Az, hogy valami jól szól, azt hallom. Meg hogy az előzőnél mondjuk jobban. Ennél többet nem mernék magamról állítani.
Tehát mondjuk nem tudnád ilyen borászati szakkifejezésekbe önteni azt, hogy miért szól jobban, de el tudod dönteni, hogy melyik a magasabb értékű fülhallgató?
Melyik tetszik nekem jobban?
Hát és akkor a számodra magasabb értéket is jelenti ez egyúttal. Azért érdekes ez a kérdés, mert én azon, hát így leesett állal borulok mindig le azok előtt, akik két nagyjából azonos árkategóriájú, nagyjából azonos tudású fülest meghallgatnak, és elkezdik sorolni, hogy melyiknek milyen a, nem is tudom, tér izéje, meg a magasak, meg a közepek, meg hogy a több hangszer is milyen jól szól, meg hogy MP3-ban hogyan más. És igen, én is hallok valamit, tehát én is hallom, hogy ez most ilyen bénán szól, ez meg nem annyira bénán szól, de ez megint egy olyan szenzorális területe az életnek, amiben nagyon irigylem azokat, akiknek vannak ilyen szenzorai. Én meg, hát legalábbis addig sose jutottam az érzékelésben, hogy azt mások számára átadható módon meg is tudjam fogalmazni.
Egyszer elküldődtem újságíróként hifisóra szétnézni, arról írjunk valami izgalmasat. Ketten mentünk kollégámmal, és egyikünk sem értett hozzá, tehát ez egy klasszikus szituáció volt.
Megint te figyelj, és bocsánat, nem én voltam a kollégád?
Nem.
Én is voltam hifisón egy kollégámmal, akikkel nem értettünk. Ezek szerint akkor nem együtt voltunk.
Szerintem a cégre jellemző húzás volt egyébként. Mindenesetre két jó része volt. Egyrészt meghallgattunk nagyon drága dolgokat, amik nagyon szépen szóltak. Viszont mindegyiken Diana Krallt hallgattak, amit a hideg kirázott, mert az ember hívist, akkor Diana Krallt hallgat, valószínűleg meg vagy melyik lemezt. Másrészt viszont beestünk a végén az amatőröknek, vagy a a barkács hifiseknek a szobájába, ahol aztán tényleg minden volt a vízöltékcsőből készített hangszorontól kezdve a mindenféle házi erősítőkig, és ott pedig nagyon lelkes emberek mondták el, hogy ez miért, hogyan, mettől jó, és hogy mennyibe került összecsavarozni azt a sok vízöltékcsövet, amiből az a hangszóró az áll. És az olyan egészen szeretnivaló volt, és ráadásul meg volt köztük beszélve, nem tudom, aztán 10 percenként valaki másnak a cucca zenél, és itt hallottam azt a hangot, amit életemben szerintem a legjobb volt. Ez egy Nakamichi Dragon Magnó volt rákötve egy kis csöves erősítőre, és kerestük a lemezjátszót, hogy hol van, mert ennek olyan lemezjátszós hangja, és mondták, hogy rohadtul nem ez egy kazetta, de hogy ha az ember egy 40 kilós, mármint hogy 40 kilós súlyú magnóval csinálja, amit japánok csiszoltak tökéletesre, akkor ilyen soundot lehet kihozni belőle. Az ott megható volt.
Érdekes lehet eleve a megható érzetet tapasztalni zenével, mármint hogy hangzással kapcsolatban. De mondom, nagyon, nagyon oda vagyok, hogyha emberek ehhez értenek. Én viszont, hát itt tulajdonképpen viszonylag sokat tudok spórolni, mert ilyen hű, de jól szól ez az alsó kategóriás eszköz cikkeknek könnyen bedőlhetek mindig, és valóban jó élményt kapok a kevéske pénzemért.
Nagyon kíváncsi vagyok erre a QCA dologra. Ha tudnék hordani kényelmesen agybadugós fülhallgatót, akkor még érdekelne is.
Hát ez pont, hogy elvileg kényelmes lesz, és erről még csak nem is születtek olyan cikkek, hogy ez aztán úgy szól, hogy az fantasztikus, de én tudom, hogy ebben a jelen helyzetben ez most nem is egy feladat, hogy úgy szóljon, hogy az fantasztikus legyen. Sokkal fontosabb, hogy ne essen ki a említett fülből, és hogy legyen valamiféle noise cancellation funkciója, majd meglátjuk, hogy az milyen. Szóval inkább tényleg csak azért vettem meg, mert hogy viszont arra kíváncsi vagyok, hogy lehet-e 6000 forintért Kínából ilyen elfogadható, vagy oké minőséget rendelni, kapni.
Ami viszont van Kínában oké minőségű, mostitól kaptuk 2 hete a hírt, és mostítottam addig, hogy elolvassak még 3 cikket hozzá, az a kvantum teleportációra képes földi és űrbeli eszköz. És egy darabig azt vártam, hogy itt akkor ez kiderül, hogy a kínaiak már mindent megfejtettek, és el kell kezdenünk rettegni a sárga rettenettől. De aztán kiderült, hogy nem annyira, hanem egy pár millió felküldött fotonból 911-nél működött ez a kvantum összefonódás dolog, ami azt jelenti, hogy ha fent megméred és lent megméred, akkor ugyanazt mutatja 2 foton egymástól teljesen függetlenül. Majd pedig utána olvasom még egy cikkel arrébb, ott meg kiderült, hogy az a probléma, hogy ez a megmérés dolog ez teljesen oké, de hogyha megváltoztatod, akkor jó eséllyel eltűnik az összefonódás. Ilyen módon rendkívül gyors adatátvitelre, vagy fénysebességnél gyorsabb adatátvitelre nem lehet használni, ami a kauzalitás szempontjából is szerencsés dolog, az internet megváltása szempontjából annyira nem.
Te kelt, figyelj! Hadd kérdezzem már, hogy miről beszélsz? Ez mire van ez az egész? Miért kell, de mi van? Foton átmegy A-ból B-be?
A kvantum összefonódás az még úgy megvan nagyjából? Tehát amikor
nem, hogy nagyjából, a kifejezést sem hallottam soha, és hiába erőltetem az agyamat, nem is jut róla eszembe semmi.
Tehát ha össze van fonódva 2 darab ilyen csodálatos részecske, akkor az köztük levő távolságtól teljesen független módon ugyanolyan állapotot vesznek fel. Ami nagyon jó, mert hogy az egyik fotonodat elküldöd a Marsra, a másikat pedig itt megméred a Földön, és ugyanazt mutatja, akkor hurrá.
Na de várjál, ezt hogy csinálják?
Ez őrületesen bonyolult. Én nem értettem meg, nagyon sok lézer van benne.
Tehát valahogy egy foton és egy barátja foton egymástól távol ugyanakkor ugyanolyan módon változnak meg.
Ugyanaz a hullámfüggvénnyel írható le a foton. Azért itt is kapaszkodunk már az asztal szélébe.
Hát igen. Megváltoztatom a kérdést. Tehát mire jó ez az egész? Mit lehet vele csinálni? A fénynél gyorsabban kommunikálni, vagy nem tudom, vagy teleportálni, vagy mit lehet?
Nagyon jó kérdés. Nem lehet, amit egészen biztosan nem lehet, a fénynél gyorsabban kommunikálni. Amire jó, hogy ez egy viszonylag kézzelfogható, és én is szégyellem magam, hogy ezt így kimondtam, kísérleti fizika történik. Azt egyszerre majd kiderül, hogy mi ez, de hogy ez nem az, hogy holnap újra kell köttetni az internetet, mert jön a fotonos internet, hanem a történt valami, ami 12 millió esetből 911-szer működik, és ez nagyon izgalmas, a tudósok rendkívül izgatottak. És így ennyi.
Uh-huh. Hát akkor nem tudom, ezúttal üdvözlöm a tudósokat, nagyon örülök, hogy ők így izgulnak. Én nem izgulok, mert nem értem, hogy miért kell izgulnom, De tényleg, hogyha valaki esetleg meg tudja nekem magyarázni, hogy ez hova vezet, tehát úgy értem, hogy akik ezen kísérleteznek, azok mit várnak, hogy majd 30 év múlva ez a fotonösszefonódás dolog mit fog-e nekünk elintézni, amit most sajnos csak szénerőművel tudunk. Azt nagyon nagy örömmel várom a magyarázattal. Minden esetre hát a kínaiaknak meg gratulálok, hogy ilyen csodálatos dolgot vittek véghez.
Azben nagyon nagy buli nekem, hogy ugye én szoktam ebben az adásban folyamatosan hisztizni, amiatt, hogy valami technológia még csak a laborasztalon van, ellenben már úgy beszélnek róla a sajtóban, mint hogyha azt azonnal a Tesco-ból meg lehetne venni 3,5 kilós kiszerelésben. Na, ez a fotonosdi, meg a kvantumösszefonódás, ez az, ami még a laborban sincsen.
Ugye én vagyok az ebben az adásban, aki még mindig felhívom a figyelmet, hogy bizonyos dolgok, amik már kaphatók, azok még egyébként csak a laborasztalon vannak, csak már a vásárolhatóságukkal is kísérleteznek. De viszont most meg nekem csak egy ilyen támpont kellene, hogy ezt nem is tudom melyik tudományterület vagy tématerület szempontjából tartsam izgalmasnak ezt a hírt, de nem baj, hogyha nincs, mert ha jól értem, tényleg nem az lesz, hogy a jövő héten már majd a Tesco-ban is lesz a Bluetooth hangszóró mellett egy fotonösszefonódás elősegítő kis spray, vagy esetleg erősítő. Vagy spray, vagy hát, erősítő, hát ez mindegy tulajdonképpen.
Ha szemben egy fizikus, akkor viszont vállon veregeted, hogy jó tudsz ez a foton, mi? És akkor lehet, hogy azt fogja hinni, hogy érted. Vagy a szélesebben mosogó fizikusokat látsz, akkor ez magyarázat rá.
rendben, de egyébként a következő hírünkkel pontosan ugyanez volt a bajom. Az elég jól körbejárta szerintem a sajtót, hogy az Alphabet, azaz a Google ernyőcége, egy olyan projektbe vágta a fejlécét, Jézusom, azonnal vegyünk engem ki a újságíróvodából, mert így elfertőződnek a szavaim.
Még láttam egy kis kávét a hűtő sarkában, esetleg érdekel.
Inkább a sörnél maradok. Minden esetre. Szóval, hogy az Alphabet a fejszéjét és nem a fejlécét az energiatárolás kérdésébe vágta, ami szerint is a lítium-ion akkumulátorok tökéletesítése, amit Elon Musk próbál megcsinálni, az szerintük nem olyan jó, mint ha valami más módszert keresnek. Ők a sóban akarják tárolni, a só segítségével akarják tárolni a nap- és szélerőművek által rendszertelenül kiszámíthatatlan mennyiségben termelt energiafelesleget. És találtam róla egy cikket, ami egy viszonylag hosszú cikk ahhoz képest, hogy ez egy nem olyan nagyon hosszú hír, mondjuk szerintem áll 15 bekezdésből, és ebből az utolsó bekezdés 5 sora az, ami arról lehet néhány szót, hogy na de hogyan is fogják a sót használni az energiatároláshoz? Mert hogy én erre voltam kíváncsi, hogy jó sóval, de most hogyan? Mármint, hogy minek? Mit csinál a só, amivel el tudja tárolni az áramot? Mint kiderült, a megoldás egyébként, hát igazából egyszerűen hangzik, biztos nagyon bonyolult a valóságban, de pusztán annyiról van szó, hogy a só az a dolog, ami tök jól tartja a hőt, sokáig tartja a meleget. És hogy az az elképzelés kb., hogy a megtermelt, de fel nem használt elektromos energiát, azt hőelőállítására használjuk, amit beviszünk a sóba, és akkor a só majd jól tartogatja a meleget, aztán amikor kell, akkor gondolom azt visszaalakítjuk elektromos energiává, biztos lesz valami veszteség, de legalább tároltunk. De hogy ez tényleg minden híradásnak sikerült elkerülni azt, hogy ezt az egyébként szerintem még hát ha anyámnak nem is, de apámnak azért érthető magyarázatot elmondják, az fantasztikus.
Lehet, hogy számoltak azzal, hogy hallottak már erről az eljárásról, mert hogy egyébként a különböző naperőműveknél szokott az ilyen olvadsó tárolásról szó lenni. Amennyiben ezt 566 fok környéki hőmérsékleten tárolják, napközben megmelegítik ezt a cuccost, és ez azért jó, mert ahogy lemegy a nap, és a naperőmű már nem termel, onnantól kezdve lehet kezdeni kivonni a betárolt energiát a sóból, és ez a nem is tudom, melyik hülye miniszterünk volt a sok közül az, mindesetre az éjszaka nem süt a nap, és akkor is kell áram problémára megoldást nyújt.
Aha, szóval akkor ebben a dologban még olyan nagy újdonság sincsen. Tehát akkor a valódi hír az, hogy az Alphabet egy már ismert technológiát igyekszik nagyban és ipari alkalmazásra kész módon megcsinálni azért, hogy beszállhasson a megújuló energia bizniszbe ő is.
Hát az az Alphabet, aki egyébként még Google korábban fektetett egy komolyabb, egy más cégek számára komolyabb számukra zseppénznek tűnő 168 millió dollárt naperőműve, azzal speciál azt hiszem, hogy ráfáztak. De rendkívül
szexuális ilyen. Milyen értelemben fáztak rá, hogy nem húzta vissza az árát már most? Vagy hogy nem, be kellett csukni, mert nem sütött ott a nap?
Amikor legutoljára olvastam róla, akkor nem termelt annyit, mint amennyit a tervek szerint termelnie kellett volna, és így picit át kellett ilyen az Excel-eket, hogy hány éven keresztül kell működtetni, hogy működjön.
Hát ez persze, de hát ez nem ráfázás, hanem ez kísérletezés. A következő hír is erről fog szólni, és ott majd megint visszautalok arra, amit az előbb mondtam, hogy vannak dolgok, amiket már meg lehet venni a boltban, pedig még csak egy kísérlet közepén tartó valamik. A Tesla új Model 3-as változata, amit elvileg 35 ezer dollárért árulnak, arról most te hoztál egy cikket.
Igen, igen, de kezdjük azzal, hogy az a műszerfal, amit mi annyira lefigáztunk, a Tesla kiszivárgott, kiküldött, kikerült képei alapján, az a járműnek a végleges műszerfala. Magyarul, hogy ilyen hagyományos műszerfal integetős mutatókkal, meg ilyesmikkel nincsen, hanem cserébe egy ilyen élére állított nagy monitort lehet nézni középen a középkonzolon, ahová az ember amúgy nem néz vezetés közben. És hogy a vezetés közben az viszont azért fontos ebben a szituációban, mert az a 35 ezer dolláros Tesla, amit az ember ennyiért megkap, az hát egy picit fapados, például az önvezető funkció sincsen benne. És hogy kiszámolgatta a Verge azt, hogy mihelyt mondjuk az S Model S-nek tudásának megfelelő, de kisebb autót szeretne a vásárló kapni, akkor sokkal inkább egy ilyen 55 ezer vagy attól felfelé tartó dollárnyi összeget kell kifizetni a Tesláért, és ez még csak az, hogy valahogy nézzen ki, ne fekete legyen, és messzebb tudjon menni, mint amennyit alapból tud. Ami viszont azért érdekes, mert ezzel mondjuk nem középkategória már a cuccos, hanem egy fentebb.
Hát egy fentebb, de mondjuk igen, tehát ezt a Verge úgy írja, hogy ez már luxus kategória, és aztán a Volvo-t említi, ami azért azért nem luxus kategória, meg mondjuk a Lexusnak az egyik modelljét. Én jót nevettem ezen a cikken számosokból. Tehát azt írták meg, hogy a meghirdetett áron az autónak csak a fapados verzióját lehet megkapni, és hogyha extrákat kérünk bele, akkor az drágább lesz. Ezzel hát azért nem az Illuminátit leplezték le, hanem az autóiparnak a viszonylag megszokott árazási és hirdetési stratégiáját. Értem én, hogy a Model 3 meg elvileg a marketing szövegek szerint az elektromos népautó lesz, bár azért ezt ennyire durván talán sosem kommunikálták, de szeretett róla így beszélni a sajtó, és most kiszámolták, hogy az elektromos népautó az azért drágább, mint egy nem elektromos középkategóriás autó. Én igazándiból azon lepődtem volna meg, hogyha esetleg az derült volna ki, hogy egy elektromos középkategóriás autó az ugyanannyiba kerül, mint egy benzines középkategóriás autó. Aki minden esetre erre számított, az komolyan teljesen hülye.
De miért? Hát azt mondták, hogy ez lesz a megfizethető Tesla. Közben az összes többi Teslának egyébként engedtek is zárán. Ehhez képest ezért
tehát
a szerencsétlen...
ez egy megfizethető Tesla?
Hát igen, annyiba kerül, mint a csúcsmodell Volvo, hogyha ha már el lehet engedni.
Hát igen, ami szintén egy megfizethető Volvo egy csomó embernek. Természetesen nem egy Volkswagen bogár, de azért azt hiszem, azt talán nem mondták, hogy nem is tudom, hogy egy Toyota iGo áráért fogják odaadni nekünk ezt az innovációs autót. Tehát most arra szerintem azért tényleg nem érdemes rácsodálkozni, hogy a Tesla marketingje az egy kicsit szebb színekben festi le ezt a történetet, mint amilyenek azok valójában.
Hát ezt úgy fogalmaznám át, hogy igazából, ja, egyrészt a BMW-nek a 320i-e, ami egy elektromos autó, az is olcsóbb, de hogyha Elon Musk egyszer véletlenül igazat mond, akkor aznap iszunk és kilőjük a tűzijátékot is.
Várjál, a 320i az a legkevésbé sem elektromos. Az egy sima 2 literes benzines injektorra. Nem, az i modellek, az i3-as meg az i8-as azok az elektromos autója BMW-nek. Direkt ide is írtam, hogy megnéztem most adás előtt, hogy a BMW i3, amiről egyébként mostanában Handrás, a magyarországi Apple, pápának akartam nevezni, de az olyan mégiscsak olyan, annak ő se örült volna. Szóval az Apple egyik magyarországi főkereskedője. Szóval, hogy ő most vlogol arról, hogy vett magának egy BMW i3-ast az eddigi Jaguarja helyett, és iszonyú jó tapasztalatai vannak egyébként. Na, az olyan 50 ezer dollár körül vehető meg a Extended Range modell. Szóval igazándiból az is pedig az egy kisebb autó egyszer méretre, meg nem is ilyen luxus autónak van dizájnolva sem, hanem sokkal inkább egy ilyen városi kis szaladgálós jövő autónak. Szóval, hogy ennyibe kerülnek a többiek is, de persze én is azt várnám, hogy a Tesla lesz az, aki először megcsinálja a tényleg megfizethető elektromos autót, ami mondjuk valóban középkategóriás társakkal, benzines társakkal verseny az árban. Azért ez a 35 ezer dollár, amennyiért egy ilyen alapcuccot önvezető képesség nélkül meg lehet venni, és a kisebbik range-el, tehát a kisebbik hatótávolsággal, az még mindig egy jó autó, felfele nyíló ajtókkal, meg egy darab középkonzoli nagy iPad-del. Szóval azért az még mindig egy érdekes tudsz, és azért 35 ezerért valóban középkategóriás benzines autókat lehet egyébként venni. Úgyhogy ez, én mindenképpen forradalomnak gondolom ezt az árat, még akkor is, ha az a 35 valójában 50, és az azért inkább egy felső kategóriás autó ára.
Forradalomnak nem gondolom, hogy el kéne adni egy picit többet belőle. Ez én visszatérő problémám nekem ezzel. És felfelé nyílik ennek az ajtaja biztosan? Nem csak az X-esnek?
Hát...
Ez egy pici S azért.
Nem vagyok benne teljesen biztos. Valamiért nekem úgy rémlik, hogy ennél is itt ezt megtartották, vagy itt mindenki azon örömködött, hogy majd a parkolóházban hogyan fognak beszállnia, amikor szorosan melléjük áll valaki. De nem tudom, hogy felfelé nyílik-e. Whatever, azért ez egy... De felfelé nyílik, igen, jól mondom. Felfelé nyílik neki.
Hihetetlen. Ilyen
sirályszárnyas ajtaja van. Szóval, hogy azért ez egy menő autó. Akárhogy is.
Te, ez bizony nem felfelé nyílik, de mindegy is.
Sose tudjuk meg. Mert én rákerestem a Tesla Model 3 ajtó kifejezésekre.
Nem, de ott X-es fotók vannak, ellenben adok neked egy YouTube videót a Zencasterbe, és akkor látni fogod, hogy ez bizony a kinyitott hátra és nagy kikászalódik módszerrel lehet nyitni.
De kár, ennek nem örülök. A videót természetesen megtekintem majd. De jó, tehát nem akarom azért nagyon védeni a Model 3-at. Én nem fogok venni ilyesmit egyelőre. Azt gondolnám viszont, hogy azért a Teslával indult meg az a folyamat, amit aztán majd nem a Tesla fog valószínűleg learatni, vagy aminek a gyümölcsét nem a Tesla fogja learatni. Márpedig arra a folyamatra gondolok, hogy elindultunk egy a kicsit szélesebb tömegek számára, vagy az egyel szélesebb kör számára elérhető elektromos autó irányába. És ez, erről pontosan azt gondolom, amit az előbb már mondtam is, hogy ez egy laboratóriumi mintadarab, amit kereskedelmi forgalomba engednek teljesen éretlenül egyébként, és hogy ez inkább egy gazdasági kísérlet, vagy egy sales-es kísérlet egyrészt, másrészt pedig egy olyan katalizátornak szánt valami, ami egyébként a többi gyártót is rákényszeríti, vagy mondjuk úgy, hogy a többi gyártó számára is ürügyet teremt arra, hogy értelmezhető áron kezdjenek el elektromos autókat forgalmazni.
Igen, abban teljesen egyetértünk, hogy a Tesla nagyon nagy szükség volt, hogy elkezdje rugdosni az autóipart. Emellett még egy-két dolog szükség volt. Arra szerintem múlt héten nem beszéltünk, vagy beszéltünk a német gyárak hatalmas kartelezéséről?
Biztos szerettünk volna róla beszélni, de talán mintha nem jutottunk volna odáig.
Na az ilyen ügyeknek a kiderülése még az, ami szerintem fog itt lökni dolgokon. Mert hogy még az innovációt le lehet váltani azzal, hogy vezérigazgató úrék leülnek egy asztalhoz, és megbeszélik, hogy ebben az évben mindenki az autója 1,5%-ot fognak javulni. Oké, Audi? Oké. Oké, Opel? Oké. Készfogás, kis kávé, mindenki varra el. Ahhoz képest a Tesla tényleg berobbant erre a piacra.
Igen, és el is kezdtek utána szaladni a többiek, én azt is hiszem. Igen, tehát én nekem mindig ez a mániám, hogy egy olyan autóra, mint a Tesla, vagy egy olyan gyártóra, mint a Tesla, teljesen értelmetlen úgy tekinteni, hogy azt hasonlítsuk össze egy Golf-al, vagy egy e-Golf-al akár, vagy egy, tudom én, vagy egy Toyota-val. Mert egy teljesen más világ, más, minden más benne. Az egyik egy tömegigényeket kielégíteni szándékozó hatalmas gyár, ehhez képest a Tesla egy inci-finci kis GMK, aki marha jó marketinggel jutott el odáig, hogy húzogatni tudja az autóipar bajszát, és amikor így kibocsát egy új autót, és arra azt mondja, hogy 400 000 darabot megrendeltek már belőle, ugye, csak ezt majd jövő év végéig tudják legyártani, hát erre azért egy Toyota vagy egy Golf az így hangosan felkacag. Mi az, hogy 400 000? Milyen 400 000? Nem arráskodjunk már. Szóval, hogy ez nem direkt versenytárs, nem is úgy szánják, nem is olyan árazás van hozzá, pusztán csak egy ilyen piactesztelés, egy kísérletezés közbeni kamu, ez egy Kickstarter videó. A Tesla egy Kickstarter videó, na, ez az én állításom.
Oké, csak az emberek úgy kezelik, mint a digitális Jézust.
Hát, tehát a Kickstarter videókat is úgy szokták, tudod, hogy milyen sok pénzt kapott.
Kritikusnak kell lenni.
Igen, de a Tesla egyébként egy jó cucc, nem? Tehát az azért úgy olyan szempontból nem kell a kritikusnak lenni, hogy amennyire én ezt meg tudom ítélni, ez ilyen nagyon haladó dolgokat csinálnak a Teslánál.
Az egy jó cucc, ami azon a piacon, ahol élek, értelmeztetlen. Az ő saját piacán, ahol az ő Kickstarter videója forog, ott nagyjából működik, azt ennyi. Nekem őt sem szeretnem, sem utálnom nem kell, mert hogy össze sem érünk valójában.
Hát a saját piacot szempontjából nem kell valóban. De szerintem ezt ő nem is nagyon akarta, hogy te ezzel bármit is kezdeni tudjál egyrészt. Másrészt meg azt gondolom, hogy az, hogy a mi piacunk az nem kompatibilis a Teslával, az arról nem a Tesla tehet.
Ez a világ 99%-a azért.
De nem, de figyelj, hát ez 35 000 euró, vagy 35 000 dollár.
Nem az, nem is az ára, az istenkém. Bár
az 9 millió forint, hát minden második új autó Magyarországon annyiba kerül.
Igen, és megveszed azt a verziót belőle, amiben autórádió sincsen, és kézzel kell húzni az ablakot, kb. Tehát hogy az már tényleg a legfölcintesebb dolog megvenni 35 000 dolláros Teslát.
Igen, igen, bár aki a magára, a core technológiára vágyik, vagy arra az érzés, hogy early adopter legyen. Tehát aki ugyanazt csinálja, amit mondjuk én csináltam a Pebble okos órámmal, amire még mindig büszke vagyok, és még mindig heti 2-3 ilyen elismerő megjegyzést kapok, hogy hú, de menő óra van a kezemen, holott egy nagy rakás szar van a csuklómon valójában, ami már nem is létezik. De hogy egyfajta ilyen manifesto arról, hogy mi az, ami engem érdekel, és mi az, ami nem érdekel, vagy hogy milyen fajta státusz szimbólumot gondolok én magamra aggatni. Ilyesmi ez a Tesla, és ahogy ilyen volt mondjuk a Toyotának nagyon sok évvel ezelőtti Prius 1-ese, amit az egész Szilícium völgy vadul vásárolt. Pontosan azért, mert nem volt az egy annyira szuper jó autó, de mondott valamit arról, hogy a használója az mit gondol a világról. És ilyen értelemben szerintem a Tesla egy okés termék.
Én ebben a sorban nem szeretnék beállni, ha egy mód van rá, tehát hogy az, hogy az autó mondja, hogy ki vagyok én, az így nem. Eleve az kéne vennem egy autót, amire teljesen felesleges egy városban.
Teljesen oké. Mindenkinek az élethelyzete határozza meg, hogy van-e értelme egy termékbe beruháznia, vagy sem. Én csak azt állítom, hogy azért az emberek egy jelentős többsége az valamiféle, tehát az mindenképpen státusz szimbólumokat aggat magára. Ez van, akinél egy autó, van, akinél meg egy, mit tudom én, fényképezőgép, vagy egy Raspberry Pi.
Egy picit más egy 16 000 forintos szar, amit elrejtesz a sarokba, és egy 9 milliós autó. Tehát, hogy elfogadom valamivel, biztos beálltam a társadalmi faszméregetésbe, de akkor már inkább kerüljön 16 000 forintba.
Igen, ez a te válaszod, de az nem azt mondom, hogy ez egy rossz válasz, sőt, nekem inkább ez szimpatikus, meg én is azért inkább ebbe az irányba húzok.
És közben keresek lassan egy dobozgitárt, és elkezdem énekelni Kumbáját.
Igen, az is valahol ide kapcsolható. Na mindegy, én csak azt állítom, hogy hogy az autó sok esetben státuszszimbólum, sok ember számára, megkerülhetetlenül az. Tehát mondjuk a nagyon nehéz olyan angyalbefektetőt vagy kockázati tőketársaságot vezető embert találni, aki ne lenne kénytelen drága órát hordani és drága ruhákban járni. Ellenkező esetben egyszer nem fogja tudni a bizniszét gyakorolni, mert az ő ügyfelei nem hiszik el, hogy ő érte ahhoz, amit csinál, hogyha nem süt róla, hogy van pénze, de mondjuk a brókerek is valami ilyesmi. Szóval, hogy nekik ez lehet egy értelmes beruházás. Én értem, hogy ezt te nem szereted, én sem szeretem.
Ismét értem, ugyanakkor ugye abban az országban lakunk, ami picsa rosszul bánik a pénzével, tehát ilyen legendásan. Embereket hoznak ide mutogatni, hogy kiröhögjenek minket.
Hát igen, de a Tesla nem is. Éppen ezért a Tesla valami távoli amerikai izé, amivel itt nincs mit kezdenünk mi nekünk olyan nagyon. És egy szerintem Tesla, az elmúlt évben sok ilyen volt. Hogy mondod, egy Teslát?
Egy Frank Hitelre. Abban van egyfajta egy húszáros mentalitás.
Hát abban van. Aha, és így számítani arra, hogy az állam segít. Azt tudod egyébként, hogy az állam segít? Tehát, hogyha elektromos autót veszel, akkor kapsz másfél millió forint vissza nem fizetendő támogatást, amivel beszáll az állam az árba. Meg lehet zöldrend számod, amivel egész mindenhol ingyen parkolhatsz, meg ilyesmi.
Igen. És az is, hogy mindezek a támogatási csomagok úgy vannak összerakva, hogy lényegében nem nagyon lökte meg a elektromos autóvásárlást.
Na jó, visszatartom. Nem érdemes ebbe belemennünk, meg nem is értek hozzá. Lehet. De nem akarom. Szóval nem tudom, ennél többet nem tudok erről a dologról.
Egyszer találkoztam a témával viszonylag közelről. Mindegy, és menjünk tovább, mert van még mind felbaszni magunkat, annál is inkább, mert gyakorlatilag adáskezdés előtt jött a hír, hogy a műszi, ahová mi nagyon sokat jártunk, például, mert ott van minden hónap első szerdán a Budapest New Tech Meetup, amit Ferenc több alkalommal adott elő, amit én elő is adtam rá, meg szerveztem is, vagy 3-4 évig. Szóval ez a műszi, ez kapott egy kedves telefonhívást a hely tulajdonosától, hogy akkor szeptember végéig kéne pakolni, mert további a mai irodaházként szeretnék hasznosítani az épületet, ami ilyen meglepő és nagyon hirtelen dolog, és még kapkodom a levegőt, hogy mi a franc van.
Hát az van, hogy véget ért egy időszak, meg egy hely. A művelődési szint, ami az egykori Corvin áruháznak a harmadik emeletén terült el, és ilyen nagyon nagyon alternatív is volt, meg nagyon nyitott is volt, és volt ott társastánc, meg gószakkör, meg New Tech Meetup, meg kis startup irodák, meg minden ilyesmi, és mindez egy ilyen nagyon szedett-vedett, már-már. Tehát a romkocsmáknál kicsit kevésbé dizájnos, de legalább olyan kényelmetlen interiőr, amit nagyon szerettünk pontosan ezekért a tulajdonságaiért, az most majd nem lesz tovább ebben a formában ott.
Egy olyan fajta romkocsma volt, ahol az ember, hogyha olyan indítása volt, akkor két folyosóval arrébb bérelhetett magának betonos műhelyt.
Igen.
Volt egy ilyen coworking része is. Nyilván most mennek a konteók egyébként, hogy akkor ez az Aurora ügynek a folytatása, amiről semmit nem tudunk, ugyanakkor tényleg viszonylag gyorsan történik.
Ne menjünk bele konteóknak a megfejtésébe, semmiképp. Reménykedjünk inkább abban, hogy a műszi valahol tovább él, hogy egy jó helyet talál magának, és ott továbbra is tudunk majd vegán zsíros kenyeret enni igazi hagymával. De menjünk tovább, mert ennél többet most nem tudunk a műsziről. De én még nem tudom, én nem merek belevágni a nagy témába. Te mersz? Hát,
én simán egyébként. Kettő nagy témánk is van, választhat szabadon. Az egyiket az gyorsan el tudjuk mondani, ez a SoundCloud, amit hát görgetünk magunk előtt most már hetek óta. De az a helyzet, hogy ez a szimpatikus és hihetetlenül balfasz startup, ez úgy néz ki, hogy hát vagy meg fog szűnni, vagy túl fognak valahogyan élni, de ezt még nem lehet látni, hogy hogyan. És a megfejtős cikkek alapján nagyon sok minden mellett a menedzsment teljes balfassága vezetett odáig, hogy ebbe a helyzetbe kerültek. Például, mivel nem akartak rossz jelzéseket küldeni a piac felé, ezért egy 40%-os leépítés előtt a megelőző héten még vettek fel mérnököket azzal, hogy lesz itt szőlő, lesz itt lágykenyér, ami ezzel a szemétség egy ilyen különös fajtája. És a BuzzFeed-en jelent meg egy olyan cikk, ami hosszan magyarázza azt, hogy mi történt ennél a cégnél. Abból én azt szűrtem le, hogy egyrészt nagyon későn találták ki, mit akartak csinálni, nagyon későn vették fel a kapcsolat a zeneiparral. Amikor a zeneiparral felvették a kapcsolat, akkor nem értették egymásnak a hangját, aminek az lett a végén zeneipar, gyakorlatilag a saját előadóit használta fel fegyverként. Ez a jó van, akkor töröltessük az összes számot típusú dolgok. Voltak zenészek, akik erre fellázadtak, de hogy nem értek el valójában semmit. És én utolsó kapkodásban, miközben a vezérigazgató Burning Man-re járt, és rájákkal úszott a tengerben, meg base jumping volt, meg minden csinált, ami nem a cégvezetés, aközben megpróbáltak átalakítani valami Spotify klónná a dolgot, de úgy, hogy közben elvettek funkciókat azoktól, akik tartalmat készítettek az oldalra, és ugye ilyen egy tökéletes félreértését mutatták be a saját terméküknek, és most itt állunk.
Most ott állunk, hogy valószínűleg be fognak ők csukni. A SoundCloud-nak annyi lesz, és az ezen sajnálkozó cikkek azok főleg azt mondják, hogy nem csak ez a szolgáltatás fog megszűnni, hanem a rajta tárolt zene, óra tömegeknek is új helyet kell keresni, és csak reménykedhetünk, hogy lesz új helyük, amiben nyilván igazuk is van.
Bocs, a biztonság kedvéért szóltak egy-két hete az archív.org-nak, meg az archív témnek, akik függetlenek ugyan az archív.org-tól, de oda szokták áttölteni dolgokat, most akkor nagyon gyorsan hagyják abba az archiválást, ami egy ilyen kevésbé barátságos lépés, amikor éppen valaki bezárni próbál, vagy úgy tűnik, hogy arra felé megy.
De és miért mondták azt az elhívdatóknak, hogy ne archiválja őket?
Nagyon jó kérdés. Nyilván neki estek, mint vaktót az annyira, tehát lehet, hogy csak simán terhelték a szervereket, de azért ezek annál ügyesebb csávók. Én egyszer kerestem meg őket valamivel, ott szépen fel volt paraméterezve, hogy semmiképpen ne döntsék össze a szolgáltást, amit le akarnak menteni, hiszen akkor nekik sem jó.
Így vagy úgy nekem egy mondat ragadt meg az egyik cikkből, vagy nekem egy fontos eleme van ennek az egész történetnek. Nekem a SoundCloud személyesen semmilyen értelemben nem volt fontos egyébként soha, de az elgondolkodtatott, amit valamelyik szerző, talán a New York Times-é azt írta, hogy nem sikerült kitalálniuk az üzleti modellt, és hogy is volt ez, hogy vezettek őkbe fizetős szolgáltatásokat, 5-10 meg 15 dollárokat kellett fizetni havonta, és akkor a szerzők azért unlimited tárolhatták a szerzeményeiket a szájton, a felhasználók vagy a hallgatók pedig, tudom én, reklámmentességet kaptak a hallgatás közben, hogyha fizettek mondjuk 5 dollárt havonta. És hogy ezzel az volt a baj, hogy nem teremtették meg a lehetőséget, hogy a hallgatók direktben fizessenek pénzt az előadóknak, vagy a zenekészítőknek, tehát a kreátoroknak. És más szájtok, például a Bandcamp vagy a Twitch, azok megteremtették ezt a lehetőséget, és ott be is bizonyosodott, hogy a userek nagyon határozottan hajlandóak 5 dollárokat leperkálni a bandának, akit szeretnek, pusztán azért, mert szeretik, tehát rajongásosdiból. Még a nagy közös kalapba bedobálni a pénzt, mint a SoundCloud-on kellett, hogy abból majd vagy jut az én haveromnak, vagy nem jut, azt meg nem szerették annyira. És ez egy nagyon fontos üzenet szerintem, hogy úgy tűnik, hogy azoknak az üzleti modelleknek van, tehát hogy van létjogosultsága azoknak az üzleti modelleknek, amik arra építenek, hogy a tartalom és az ő elkötelezett fogyasztója meg fogják találni egymást, és az egyik életet biztosít, vagy túlélési lehetőséget biztosít a másiknak. És hogy ebbe az irányba érdemes tapogatózni. Ugye ez az egész tartalomiparnak a legnagyobb kérdése manapság, hogy az már nem kérdés, hogy majd fizetni kell az internetes tartalomért, hiába szoktuk meg, hogy az ingyen van, de hogy majd ki lesz hajlandó, vagy ki nem, ez milyen változásokat fog okozni, hogy omlik össze minden, és aztán hogyan épül a romokon egy új világrend tartalomügyben, azt senki nem tudja igazán pontosan megmondani. Ez egy kis nyom, egy kis ösvény abba az irányba, hogy ha megszerettetjük magunkat az olvasóval, akkor hajlandó lesz kiváltani a reklámpénzeket.
Egyébként a Bandcampet, ezt tök jó, hogy felhoztad, az egy ilyen bődületesen szimpatikus szolgáltatás. Most bepakoltam az adásnaplóba, hogy ott is lesz, lehet kattintani egy 2014-es előadása Ethan Diamondnak, aki a Bandcampnek az apukája, és hogy tök elmondja, hogy az első pillanatok ez arról szólt, és az volt az ő ötletük, hogy lehessen sörökre meghívni zenészeket, vagy lehessen adni MP3-ért pénzt, mert hogy a rajongókat és a zenészeket ilyen közvetlen módon összekötni még senki nem tette meg. Tehát ők az elejétől kezdve tisztában voltak azzal, hogy ez egy jó ötlet, ami nagyon meglepő.
Hát vagy elejétől kezdve hittek abban, hogy ezt meg lehet csinálni ebben a világban. Az, hogy ez jó ötlet, azt szerintem régen tudjuk. Azt egész pontosan mondjuk az ókor óta tudjuk, hogy a művészetet azt a fogyasztók szponzorálják direktbe. Vagy az egy létező és működő modell, csak az új világ ezt egy kicsit úgy felülírta, és egy kicsit olyan iparszerűvé és futószalagszerűvé tette ezt a termelést. Ehhez képest manapság ebben senki nem mer igazán belevágni például az írott sajtóban, vagy nagyon-nagyon nehézkesen és általában bele is bukik. Míg például a zeneipar teljesen láthatóan tesz az irányba lépéseket, de nem csak a zeneipar, azt tudjuk, hogy a YouTube is most tervezi bevezetni azt a szolgáltatását, amiben majd direktben lehet pénzt tolni a kedvenc előadóinknak vagy youtubereinknek. És hát ne felejtsük el a Patreont, ami pedig arra szolgál a szolgáltatás, hogy a mindenféle tartalomgyártóinkat tudjuk havi pár centtel vagy pár dollárral támogatni. Itt nem sikolhatok el a fölött a tény fölött, hogy a Meti Heteor podcastnak is van Patreon oldala, patreon.com/metiheteor címen érhető el, és minket is lehet itt támogatni. És képzeljétek, kedves hallgatók, vannak olyan hallgatóink, akik szoktak egy kis pénzt küldeni nekünk, mivel épp ma volt a havi kifizetés, úgyhogy ezt meg tudom erősíteni, hogy van néhány már-már megbocsáthatatlanul lelkes és nagy lelkű hallgatónk, aki minket adományokkal támogat, és azt mi nagyon szeretjük, nem feltétlenül csak azért, mert abból vesszük a szolgáltatásokat, amit ehhez használunk, hanem azért is, mert egyfajta visszajelzést kapunk arról, hogy van valamiféle értéke annak, amit csinálunk. Kicsit hasonlít ez a felmérésre.
Erről teszem viszont, hogyha lehet YouTube-on majd pénzt adni valakinek, akkor van egy ajánlatom. Mert hogy Jay Foreman, akinek korábban már volt egy őrültesen vicces és befejezetlen sorozata 3 éve Londonnak a befejezetlen épületeiről, ez a vlogolás előtti vlogolás, amit csinált, ez önmagában nagyon érdekes. Ő most elkezdett egy sorozatot nagyrészt a brit politikáról, ilyen 5-6 perces részek, meg vannak rövidebbek is, aminek az a címe, hogy Politics Unboringed, és tényleg 5 percben magyarázza a politikai jelenséget, rendkívüli módon viccesen. Tök kreatív ez a csávó, meg nagyon jó beszélőkéje van, meg hihetetlen jól tud rendkívül low-cost animációkat és nagyon paraszt megoldásokat gyártani. Kezdve azzal a bocsánat, ezt a részt nem vettem fel, és innentől kezdve csak a száját mozgatja úgy, mint a kanadaiak a South Parkban. Mert ott van egy 30 másodperc narráció, mi kellett.
Hát amikor YouTube-on majd pénzt lehet küldeni, akkor szerintem nagyon sokaknak érdemes lesz pénzt küldeni. Én igazándiból hinnék egy olyan szolgáltatásban is, amiben be tudok tenni egy általam erre felajánlhatónak tűnő összeget, és valamiféle szabályrendszert, hogy ezt hogyan ossza el a kedvenc előadóim között, és hogy ezt az elosztás dolgot, ezt intézze, tehát hogy én el tudjam dönteni, hogy mennyit szánok tartalomra, és aztán az osztozkodást azt meg intézze az Emmy. De hogy azért nagyon szeretném, hogy sokaknak lehessen küldeni pénzt a YouTube-on, mert hogy az én mostanában, hát talán kimondhatjuk, hogy a kedvenc műfajam a vlog, de legalábbis az, ami a leginkább érdekel, vagy a leginkább foglalkoztat. Szóval, hogy így látom a magyar vlog szintéren, hogy milyen magától értetődő természetességgel zajlik le ugyanaz a folyamat, ami az összes tartalom területen lezajlott régebben, miszerint megszületnek a semmiből vlogok, több éven át építkeznek, kiépítenek egy elkötelezett hallgatói, nézői kört, és amikor már igazán sokan nézik őket, tehát valóban sikeresnek mondhatók, akkor visszautasíthatatlan ajánlatokat tesznek nekik a legszemérmetlenebb marketingesek, és így elkezdi, mint egy ilyen fertőző lépfene, elkezd terjedni a bőrükön a szponzoráltság, és persze mindenki borzasztó sokat dolgozik azon, hogy a lehető legkreatívabbnak és természetesebbnek hasson az, hogy hogy kerül be egy videóba a Pepsi Cola, az IST, vagy a, mit tudom én, a Telekom, de valahogy mégiscsak azt érzem, hogy most már minden vlog epizód egy-egy szponzortartalomnak a nagyon, most még nagyon szellemes megvalósítása, de látszik, ahogy ez majd egyre kevésbé lesz szellemes, egyre inkább szponzorvezérelt lesz, és egyre inkább veszti el az egész az értékét. És hogyha ezeknek az embereknek lehetne pénzt küldeni, akkor erre nem lenne szükség, és akkor ők is viszonylag könnyebb, kevésbé csábulnának el a nagyon jó ajánlatok irányába.
Hát itt azért erősen megvan az a kérdés, hogy fognak-e elegen pénzt küldeni ehhez. Tehát, hogy mennyi idő áthangolni a magyar internetet arra, hogy olyan tartalmat kapunk, amilyenért fizettünk.
Ha esetleg az lenne a kérdés, hogy ha 2018-ban bevezetik ezt, akkor vajon majd megélnek-e ebből a magyar vloggerek, mármint az ő rajongóiknak a pénzbeli adományaiból, akkor természetesen 100%-os biztonsággal merem állítani, hogy egyetlen egy olyan magyar vlogger sem lesz, aki szemmel látható bevételt fog ebből az irányból húzni. Tehát nem gondolom, hogy ez így van. Azt úgy gondolom, hogy ez több év, és egy globális változás kell ahhoz, hogy ide is eljuthassunk. De viszont azt is látom, vagy azt gondolom látni, hogy át fog alakulni az ipar, mert ahogy itt szép lassan minden reklámműsorrá válik, úgy én szerintem természetes folyamánként a nézők elvesztik az érdeklődésüket, és elértéktelenednek ezek a tartalomcsatornák, és amikor már minden teljesen értéktelen lesz, akkor lesz egy inflexiós pont, amikor hirtelen már nem éri majd meg a szponzorálás, és akkor az egész összedől. És akkor ennek a romjain épül egy ilyen új világ, ahol olyan a kézműves tartalom, ami eleve azzal a szándékkal indul, hogy nem enged be reklámozókat a tartalmába.
Hát így legyen, és addig, kedves hallgatók, amíg Feri kihúzza a szemét egy Avon szemceruzával, én pedig felbontok egy Pepsi márkájú üdítő italt egészségünkre, mindnyájunknak. Addig tovább megyünk a következő hírre, ami nem is tudom, hogy micsoda. Te jó Isten, elveztem az adásnaplókban.
Hát van ugye még egy fontos megbeszélni valónk, még pedig a Google egyik mérnökének kör üzenete, vagy nagy nyilvánosságot kapott elmélkedése, amiben hosszan elmélkedik arról, hogy és akkor itt tovább dobom neked a pöttyös labdát, hogy ezt fogalmazd meg te, ettől félek egy kicsit.
Jaj, hát ez egy nagyon hosszú történet. A Google belső internetes fórumaira szivárgott ki egy rövid 10 oldalas dokumentumot, az egyik junior szoftvermérnökük írt, ami szerint hogy is mondjam, a diverzitás a cégen belül az több tényezőn múlik, és elképzelhető az is, hogy a nők ostoba állatok, akik nem tudnak matematikához érteni.
Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva csúsztatás erről a tartalomról. De ez így, tehát ennek az ellenkezője van benne, úgyhogy ez most így konkrétan nem igaz.
A francokat, elcsúsztottam, igen, eltúloztam, ellenben amit a nemekről és a rájukra jellemző izékről, rájuk jellemző képességekről, képzettségekről, tulajdonságokról, az lényegében a lányok babázni szeretnek, a fiúk tankkal játszanak, szintű hülyeségre vezethető vissza. Egy-két izgalmas kérdés elrejt abban a szövegben a csávó, amiről senki nem fog beszélni, mert alapvetően amire felépíti a teljes érvelését, az sajnos marhaság.
Hát én erről azt gondolom, hogy amit ő írt, bár én nem olvastam végig a 10 oldalt, és ezért nem lesz igazán jól megtámogatott az, amit mondok. De hogy ő szerintem pontosan arról ír, hogy amikor erről a kérdésről, mi szerint, hogy a férfiak és a nők között különbözőségek vannak, és ezek éreztetik a hatásukat az élet minden területén, így például a tech-szénában is. Szóval, hogy amikor erről ilyen kategórikusan PC módon nyilatkozunk, az egy nagyon káros buborékot von magunk köré, ami miatt ezekről a kérdésekről nem tudunk értelmesen beszélgetni, mert amint valaki felmeri vetni azt, hogy a lányok többnyire babáznak, a fiúk meg tankkal játszanak, akkor valaki azonnal felcsattan, hogy ezt a káros marhaságot kimondani a szádon is botrány, holott ez egyébként tény. És amikor ezt lemarhaságozzuk, akkor azzal ellépünk attól, hogy erről beszélgetni lehessen. ő tehát nem azt mondta, hogy a lányok inkább babázni szeretnek, a fiúk meg tankkal játszani, hanem azt mondta, hogy erről nem tudunk értelmesen beszélni, mert a PC-ségnek az a szintje, ami ott náluk egyébként ilyen Code of Conduct-ba van beillesztve, az nem teszi lehetővé azt, hogy erről beszélni lehessen egyáltalán, miközben, és akkor itt szélesedik ez a dolog egy ilyen világ szinten érdekes dologgá, miközben van az a dolog, hogy hát a lányok többsége babázik, a fiúk többsége pedig tankkal szeret játszani, és hogyha erről talán sok mindenféle filozófiai megközelítést fel is tudunk hozni, de ez attól még tény.
Ez mondjuk momentán tény. Az a probléma, hogy kultúrában kódolt dolgokat kezel Istentől való igazságként.
Hát,
ami egy veszélyes dolog, mert az is teljesen normális dolog volt egy ideig, hogy a nők nem szavaznak, hiszen nők nem szoktak szavazni, miért szavaznának? Ők ugye már.
Hát az egy kultúrában kódolt dolog volt valóban, hogy a nők nem szavaznak. Én azért amennyit elolvastam ebből a szövegből, az végig az összes mondatában nagyon próbál amellett tenni hitet, hogy ő nem gondolja feltétlenül sem ezt, sem mást, sem az egyik, sem a másik oldalt. Megpróbál felsorolni tényeket egyrészt, és másrészt azt mondani, hogy legalábbis ez vita téma kellene legyen, és hogy nagyon káros, hogyha ezeket mind, tehát amit ő vagy kultúrában kódolt, vagy esetleg a biológiai különbségekből is fakadó dolognak lát, azt kategórikusan kultúrában kódoltnak igyekszünk elképzelni. Érted? Szóval, hogy én azt olvastam ki abból a szövegből, hogy nem az a baj, hogy ki mit gondol erről a dologról, hanem hogy nem szabad erről vitázni, mert hogy annyira be van épülve ebbe a kultúrába egy ilyen level nulla PC-ség, ami automatikusan kultúrában kódoltnak tekint mindenféle gender különbséget, amik pedig sok esetben nem azok. Vagy hát ő szerinte nem azok. Egyébként szerintem sem azok. És egy csomó esetben meg azok, persze, tehát a választás pont ilyen. Vagy a szavazás.
Ezért hoztam egyébként a másik linket, ami egy ex-Google-os szalad el a másik irányba nagy erőkkel, mert ő ott köt ki, hogy ezt a csávót most azonnal ki kéne rúgni, mert nem lehet berakni egyetlen egy csoportba
sem.
Nagyjából bizonyítja az állításait.
De pontosan igen, tehát hogy ezt azért is nem olvastam végig, mert az első három bekezdésben, hát mondjuk az első részében a szövegnek azzal kezdi ez a válaszoló, hogy hát most mindazzal a sok állítással, ami inkorrekt, butaság, azzal nem foglalkoznék, mert nem értek én ehhez, meghagyom másoknak, hogy bebizonyítsák, hogy ezek mind hülyeségek, de hülyeségek. És itt én azt gondoltam, hogy egyes leülhetsz, te nem szólalhatsz fel ebben a témában, bocs, mert ez annyira végtelenül óvodás, hogy azt mondom, hogy tele van az állítások fele hazugság, de ezt én most nem akarom bizonyítani, mert hát ez azért én nem értek.
De Ferenc, te nem olvasod el a cikket, bocsánat.
De ez igaz.
Innentől kezdve értékelem, hogy van róla vélemény, ez egy bátor dolog.
Nem, én arra az első részről mondtam csak véleményt, tehát az, hogy úgy kezdi a cikket, hogy egy csomó tényállítás szerinte inkorrekt vagy hazugság, de ezt ő most nem akarja bebizonyítani, mert ezt meghagyja másoknak. És ez az a fajta lekezelés, amit én nem, hogy mondjam, ami hitelteleníti nekem az egész fickót.
Egy picit nehézé teszi azt, hogy vitatkozzunk róla, mert ez csak a gender kérdésre mondja egyébként a második cikk. Utána azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy a szerző az nem érti meg azt, hogy a mérnöki tudományok azok miről szólnak, és az viszonylag szépen nagy lábakkal alá van támasztva. Hogy a mérnöki tudományok azok messze nem csak matematika, mert hogyha itt nem értünk más embereket, akkor nagyon nagy probléma van. Ez nem egy istenverte híd, aminek stabilnak kell lennie, hanem szoftverterméket csinálnak annál a cégnél.
Akkor most bizonyítom, hogy azért tovább jutottam az első bekezdésnél, és valóban ennek a válasznak elolvastam az elejét, ami, de ahhoz meg el kell mondjuk, hogy mit állít a másik fiú, az eredeti szerző, aki körülbelül valami olyasmit mond, nagyon sok mindent mond, de valami olyasmiket próbál állítani, hogy a férfiak azok inkább ilyen rendszerben gondolkodóak, és rendszerben szeretnek gondolkodni, a nők meg sokkal inkább érzelem alapon, empatikusan, az emberek érdeklik őket az emberi viszonyok érdeklik őket, a férfiakat pedig inkább a rendszerek, vagy az algoritmusok, rendszerbe szervezhető dolgok, márpedig az IT az inkább az előbbi, mint az utóbbi. És akkor ez a válasz pedig azt, tehát ameddig én eljutottam, és amikor végképp feladtam, az pedig azt kezdte el magyarázni, hogy ha bár az IT eleinte, amíg még kezdő vagy, és amíg még nem te vagy a főnök, addig valóban sokszor ilyen, de aztán egy idő után már nem az lesz. És akkor én azt gondoltam, hogy igen, de hát ezzel akkor pont, hogy alátámasztjuk azt, hogy már az elején, vagy mondjuk, hogy egy karrier elején eldől az, hogy végig akarom-e én küzdeni magam valami olyasmin, ami egyébként nem feltétlenül a nekem való, vagy mármint a általam szerethető, vagy az engem kielégítő irány. Ott már nem akartam tovább olvasni ezt a dolgot. Én tökre értem azt, hogy ez ilyen nagy hullámokat vert, és hadd mondjam el, hogy mi az a szélén levő érzés, ami bennem így felerősödött. Tehát nem pont magáról a témáról akarok valamit mondani, már csak azért sem, mert tényleg egyik cikket sem olvastam el teljes terjedelmében. De azért azt azért úgy megéreztem, hogy szerintem nagyon sokszor van olyan a világunkban, és ez most nem csak a gender kérdésre vonatkozik, hanem egy csomó mindenre, hogy van egy közbeszéd, van egy közgondolat, amit vagy az én buborékom, vagy akár az egész társadalom a magáinak gondol, és közben van egy tapasztalati helyzet, amikor én, és az én saját tapasztalatom, én valahogy látom a világot, és ahogy én látom a világot, az igazol egyfajta állítást, míg mondjuk a közgondolkodás, vagy közbeszéd meg egy másik olvasatot erősít, vagy mondjuk ezzel szembe megy. Tehát amikor a tapasztalt dolgok és az erről gondolt, közáltal gondolt dolgok, azok nem egy irányba mutatnak. És akkor az ember érez magában egy ilyen zavaró diszonanciát, egy ilyen kényelmetlenséget, hogy igazán népszerűvé váljak, behozom ezt, szóval, hogy az ember azt érzi, hogy a Magyarországon a cigányok azok az átlagnál többet keverednek, szóval, hogy azok, tehát, hogy van cigánybűnözés, de közben ezt mondani azért tényleg magamra rántom a pofonfát, hogyha azt mondom, hogy van cigánybűnözés. És akkor az ember egyfelől azt mondja, hogy de hát én azt tapasztalom, hogy másfelől akkor nagyon sokféle módon hallottam már megtámadni az ilyet állítókat, hogy de hát most mit magyarázol, téged még soha nem bántott egyetlen cigány se, ezt az egészet te csak úgy érzed, ezt csak úgy leveszed egy másfajta hangulatból. És ugyanakkor még mégis valahogy azt érzed, hogy igen, ez egy tény, és egyébként én mondjuk még erre tudnék találni magyarázatot is, ami egyel túllép ezen a nagyon basic gondolkodáson. Nem mondom, hogy valamelyik oldal igaz, csak az, hogy van egy diszonancia a tapasztalat meg a valóság között. Nem, bocsánat, ezt csak hadd javítsam ki, a tapasztalat, meg az erről gondolt dolgok között.
Az a probléma, és erről volt egyszer egy nagyon jó Schneier előadás egyébként a BM-én, hogy az, hogy milyennek látjuk a világot, meg hogy mikor érezzük magunkat biztonságban, annak a pszichológiája, az hihetetlenül bonyolult. És ennek megfelelően ez ilyen eltérő tapasztalásokat viszonylag szarul is kezeljük. Hozom a másik példát, hétvégén volt botrány arról, hogy Keszthely mellé valahová szeretnének vinni olyan menekülteket táborozni, ajánlottak fel nekik telket, a teleknek a saját tulajdonosa maga, akiket egyébként beengedtünk tartózkodásra ebbe az országba, tehát nem lesznek itt sokáig, de mint olyan 3 évig maradhatnak, vagy valami hasonló, mert hogy otthon üldözik őket, és ha oda küldjük őket vissza, akkor megölik. A Keszthelynek a fideszes polgármester az elkezdte verni a tamtamot a Facebookon, ide migránsok jönnek, és beleolvastam alatt a kommentekbe, és ott mindenki elkezdett rettegni, hogy azonnal fel fogják robbantani az egész várost a burkás emberek. És ez ugyanannak az éremnek a másik oldala, bárhonnan nézem.
Abszolút, egyetértek.
És ugyanúgy nem vagyok hajlandóval egyetérteni, mert az ott alapvetően a szarembersének egy olyan csomolungmája volt, amit sem megkerülni, sem átugrani, sem figyelmen kívül, hogy nem egyszerű.
Igen, igazad van. Itt is az történik, hogy van egy közgondolat, amit olyan erőszakkal tart fent valami, hogy az képes elfedni a tapasztalatot, vagy egyébként ugye itt ebben az esetben nincs semmiféle tapasztalat, tehát itt nincs egy másik oldal, ennyiben talán mégis más. Mert az, hogy a fiúk inkább szeretik az akciófilmeket, a lányok meg inkább szeretik a romantikus filmeket, az ez természetesen lehet egy szörnyen maradi konzervatív gondolat, de szerintem sok hallgató fogja azt gondolni, hogy hát igen, ezt már én is így tapasztaltam. Míg az, hogy a migránsok általában felszokták-e robbantani a keszthelyi nyaralókat, arról meg se pró, se kontra senkinek nem lehet semmilyen tapasztalata, annyiban lehet róla egy gondolata, hogy beleültették a fejébe, hogy ettől kell félnie. De nincsen ellenoldal. Az IT-ban a csajok történetre, meg arra azért szerintem mindenki, aki az IT-ban dolgozik, van valamiféle tapasztalata.
De nézd, nem nagyon lehet. Tehát, hogy az IT-ban azért a 80-asokkal sikerült kiciánozni a nőket. Illetve nagyon kevés van.
Ezt abszolút szeretném leszögezni, hogy nekem a Progmaton az évfolyamtársaim 80-as évek közepén felerészt lányok, felerészt fiúk voltak. Tehát a 80 fős évfolyamból 40 lány, 40 fiú volt. És a 40 fiúból mondjuk szerintem 35 az valahol az IT környéken tevékenykedik, és a 40 lányból pedig azt hiszem 2 tevékenykedik az IT környéken. Tehát azért ez természetesen lehet, hogy ezt kizárólag a kultúra okozta, vagy hogy ennyire ellenséges volt a magyar informatikai vagy számítástudományi szakmában létezők gondolkodás, de valahogy én ennek sose láttam, én személyesen nem láttam nyomát.
Én soha, tök igen, meg nem is dolgozok IT-cégnél.
Te láttad?
Láttam, igen. Tehát, hogy szexista vezetőket hirtelen tudnék mondani 3-4 cégtől.
A szexista vezetőket én is tudnék mondani, de ez érted, ez bárhol, tehát ez az újságíró szakmában is létezik a szexizmus és az eltérő megítélés pusztán gender alapon.
Oké, de érted, hogyha dönthetsz, hogy akarsz-e faszkalapokkal dolgozni, vagy sem, akkor az emberek azért gravitálnak a nem felé.
Ja, értem, hogy azt mondod, hogy azért van kevés nő az IT-ban, mert szexisták a főnökeik. Akkor ilyen értelemben viszont a nők sehol nem dolgozhatnának, hiszen nem csak az IT-ban vannak szexista főnökök, hanem mindenhol.
Nem, mert vannak elfogadott úgynevezett női munkahelyek, ahol talán kicsit kevésbé, vagy ahol nő a főnökük.
De nem, hát ahol nő a főnökük, ott az oké, de ahol férfi a főnök, ott ugyanolyan szexista főnökök vannak, és ebben viszont határozottan tuti biztos vagyok, hogy ilyen értelemben nincs különbség. Tehát egy szövőgyárnak, hogyha férfi igazgatója van, az pont olyan szexista, mint egy fejlesztő cégnek a férfi főnöke. Sőt, azt gyanítanám, hogy esetleg a szövőgyári igazgató még szexistább is.
Ebben nem vagyok biztos, ellenben bedobtam neked még egy statisztikát, ez mondjuk amerikai, és csak 93 és 2012 között van. De nem az igaz, ennél van egy sokkal jobb egyébként, csak éppen nem találom. Minden esetre, hogy egy csomó terület van, ahol gyorsabban növekszik a nőknek az aránya, mint az IT-ben. Ez mondjuk kisebbségi nőkre, adásul, amit most éppen előástam, ahol stagnál egyszerűen.
Hát de egy ilyen statisztika, ez szerintem pontosan azt kellene, hogy alátámassza, hogyha teljesen véletlenszerűen választott iparágokban körülnézünk, és akkor vannak iparágak, ahol gyorsabban nő a nőknek a részaránya, vannak, ahol kevésbé. Az nem azt jelenti, hogy bizonyos iparágakban jobb a morál, vagy jobb az elfogadás, vagy a diverzitásnak a támogatása, míg más iparágokban nem. Vagy legalábbis ne hagyjuk ki a lehetőségek közül azt is, hogy esetleg vannak iparágak, ahol a nők kevésbé szeretnek dolgozni. És nem azért, mert szexista a főnök, hanem mert nem szeretik azt a munkát. Ne hagyjuk ki, csak azt mondom, hogy könyörgöm, ne mondjuk már azt izéből, zsigerből, hogy ez egy ostoba, szexista kijelentés, hanem vizsgáljuk már meg a kérdést.
Oké, ezt megtettük. Megvan közben másik statisztika, erre viszont az évszám skála hiányzik. A 80-as években van a nagy bezuhanása. A 80-as évek közepéig a nők 35%-a úgy gondolt, hogy tök jó ötlet a computer science-ben dolgozni, majd ez visszaesett egy 20-ra mondjuk, mert akkor hirtelen a nők elfelejtették szeretni a számítástechnikát.
Hát, de most érted, erről nem tudunk vitatkozni, fogalmunk sincs arról, hogy ez a felmérés miről szól, és hogy a 80-as években nem azért gondolták ezt, mert még nem dolgoztak benne, és amikor aztán elkezdtek benne dolgozni, akkor esetleg kiszerettek ebből, vagy azért, mert a 80-as években egyszer csak jött egy olyan hullám, amikor elkezdték kiutálni onnan a nőket. Ezt nem tudjuk, tehát most akkor nem tudjuk, hogy miről beszélünk.
Nem, és lehet napszeltevékenység is. Táncoljuk itt körbe egyébként egy kicsit azt, hogy minden jel egyfelé mutat, nem akarjuk azt mondani szerintem, hogy akkor szexizmus az IT-ben, ha valahol, akkor az IT-ben szerintem szexizmus van, elég durván.
De nem, szexizmus mindenhol van. Én ezt nem állítom, hogy nincs, szerintem ezt ez a fickó se állítja egyébként, hogy nincs. Azt szerintem az első mondatai között van az, hogy nagyon szeretné nem azt állítani, hogy nincs szexizmus, vagy hogy ez nem egy probléma. Ő csak azt állítja, tehát lényegében egy dolgot állít, hogy a lányokat kevésbé érdekli az IT, mint a fiúkat. Kevésbé kielégítő munkának találják, mint a fiúk. Hogy ő szerinte ez van, és hogy ezt mindig kihagyjuk a számításból, amikor az IT-ban uralkodó gender arányokról beszélgetünk. És tehát most már egy ideje beszélgetünk, de arról még te soha semmit nem mondtál nekem, hogy ezzel a gondolattal mi a baj.
Ezzel az a baj, hogy nem hiszem el. Tehát, hogy ennyire alacsony százalékot, azt nem magyaráz. Nyilván anekdotikus bizonyítékot most nem kezdek el sorolni, azt sem magyarázná persze.
Szerinted mondjuk a vadász szakmában, vagy az erdész szakmában ugyancsak az a probléma, hogy nagyon durva a szexizmus, és ezért a vadász szakma kiveti magából a női vadászokat?
Nem, de mondjuk emlegessünk már egy olyan szakmát, ami szakmább, tehát amiből nem tudom, 28-nál többet képeznek egy évben. Ami egy
szerintem meg ne emlegessünk, mert vadászból sokat képeznek, tehát az nem úgy van, hogy 12 van egy országban, és megkerülni ezzel
igen, ne drága hobbikat mérjünk össze, hogy hívják
a... Bocsánat, a vadász az egy szakma, az nem egy drága hobbi, az egy szakma, az egy munka. Mint ahogy az óvónő is egy szakma, az óvónő is olyan, hogy tudom, kulturálisan ez meg az, de valahogy ott is messze alul reprezentáltak a pasik. És hát az én állításom az, és ez erről nem is fogsz tudni lebeszélni, hogy aki azt gondolja, hogy az óvónő szakmában, a vadász szakmában, vagy a vízhordó szakmában, a normális az lenne, hogy 50-50% a nemek aránya, csak a kulturális meghatározottság ezt súlyosan torzította, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon egyszerű módon gondolkodik a világról. És egyáltalán nem hajlandó az figyelembe venni, hogy valóban két bizonyos, ha csak kicsi dologban is, de különböző emberfajtáról beszélünk.
Az óvónővel egy a baj egyébként, hogy ez egy alacsony presztízsű szakma. Már amennyiben nem lehet vele úgynevezett pénzt keresni.
Szemben a szobafestőmázolóval, vagy a...
Szemben az informatikussal. Szobafestőmázolóval vastagabban lehet keresni, mint óvónőként, hidd el. Tehát az közalkalmazotti bileskála, az mind a ketten
tudjuk, hogy mennyire. Na de akkor ez azt is jelenti, hogy a szobafestőmázolóban, ahol ráadásul vonzó is a bérezés, ott sokkal több csajnak kéne lennie, nem?
Nem tudok írteni egy szobafestő mázoló nőt sem látod. Mondjuk férfit.
Én tudok egyről, de mindegy, mert tehát minden szakmában tudunk ellenpéldákról, én csak arányokról beszélek, és egyszerűen ez tényleg ilyen nagyon-nagyon alacsony szintű beszélgetésnek gondolom azt, amikor elvből elutasítjuk azt a lehetőséget, hogy a pasik inkább akciófilmpártiak, a nők meg inkább romantikus filmpártiak. Mert ezről lehet elméleti szinten beszélni, de a gyakorlat 100%-ig visszaigazolja ezt az állítást. És igen, ennyi.
Igen, ettől mindig lehet egy kulturális hatásnak, vagy egy kulturális jelenségnek a hatása. Tehát,
hogy... Lehetne, de hogyha megfordítjuk ezt az állítást, és azt mondjuk, hogy az lenne a normális, hogy ugyanannyi nő szeresse a akciófilmeket, mint ahány férfi a romantikus filmeket, akkor szerintem valami olyasmit próbálnánk állítani, amiben érezzük azt a bizonyos ilyen diszkrepanciát, érezzük azt, hogy ez valahogy ez nem stimmel. Csak nem merjük azt gondolni, hogy ez nem stimmel.
Szerintem lépjünk tovább, Ferenc, a büdös életben nem fogjuk egymást meggyőzni ebben a témában.
Hát annál is inkább, azért még nem lépnék túl, mert te még nem mondtál érveket, csak azt mondtad, hogy ez egy marhaság, és hogy kulturális meghatározottság. És hogy tehát ez az egy érved volt, hogy kulturális meghatározottság, hogy ez így alakult az idők során, és hogy miért alakult így az idők során. Tehát, hogy tényleg az egészet oda vezetjük vissza, hogy a nő másodrendű élőlény volt az elmúlt, mit tudom én, 1500 évben, és ezt még nem sikerült meghaladnunk. Egyfelől, másfelől meg az óvónőknél meg ez fordítva van.
Ez egy piszok lassú folyamat. később kaptak szavazati jogot, később jelenhettek meg az irodalomban. Ha megnézed egyébként, az is ugyanolyan szexista dolog. A Nobel-díjasok között kevesebb a nő. A úgynevezett szépírók között kevesebb a nő. Nem tudom, én egy-két hónapja volt egy nagyon jó cikk a könyves blogon ugyanezt tárgyalta, hogy női íróként mit kaptak vissza férfi szerkesztőktől.
Hát de kelt.
Akkor én most azt mondom, visszakanyarodunk az első mondathoz, amennyiben nem az az állítás, hogy nincs szexizmus a világon, meg hogy nincs kulturális meghatározottság, az az állítás, hogy a férfiak különböznek a nőktől, és viszont, és hogy ez hatással lehet bizonyos témákra, amire a PC tárgyalók egyszerűen ilyen görcsös rohamot kapnak, hogy úristen, hogy mondhatsz ilyet. Ennyi az állítás.
Én pedig erre azt válaszolom, hogy bizonyos területeken más mennyire van, hogy más százalékban van áttörve az a jég. És hogy a számítástechnika például, vagy a programozás az egy olyan, ahol ez nem nagyon történt meg.
De ezt senki nem vitatja. Én se vitatom, meg egyébként ez a Google-is fickó sem vitatja, amit mondasz, az igaz?
A Google-is fickó azt... az vitatja? A Google-is fickó azt mondja, hogy a nők kisebb százalékban alkalmasak programozónak, valahogyan így jött ki.
Igen.
Ember faszán
elhibázza. Én is ezt mondom, vagy valami ilyesmit, de te meg azt mondod, hogy kevesebb százalékban lett áttörve a jég, mint ahogy kellett volna. Ez ugye nem zárja ki, amit te mondasz, az, hogy a helyes aránya 40-60 lenne, vagy mondjuk, hogy a természetesnek megfelelő aránya 40-60 lenne, ehhez képest 20-80 az arány, és akkor nincs áttörve. De a két állítás nem egymást kioltó állítások. Az, hogy őket kevésbé érdekli ez a dolog, az egyfelől lehet, és másfelől meg lehet az, hogy de még az érdeklődésüknél is kevesebbet alkalmaznak, akármilyen például kulturális meghatározottságok miatt.
Nem akarok meghatározni kötelező arányokat, hogy minek kell itt lenni. Fogalmam sincs, hogy mi lenne a normális. Arra viszonylag tisztán emlékszem, amikor én jártam mondjuk iskolába, akkor az a tételmondat a tanártól is elhangzott még, hogy a lányokat kevésbé érdekli a matematika.
Igen. Szerinted ez azon túl, hogy nem hiszel ebben, amit már ne haragudj, de leszarok, mert én meg nem hiszek abban, hogy a repülő fönnmarad az égen, de aztán mégis. Szóval, hogy azon túl, hogy ebben nem hiszel, azon túl van valamilyen, hogy mondjam, ennél erősebb állításod arra, hogy a lányokat legalább annyira érdekli a matematika, mint a fiúkat?
Nem, az én állításom az, hogy ki kéne próbálni azt, hogyha a lányok nem súlykoljuk azt, hogy titeket nem érdekel a matematika, akkor mi történik?
Hát szerintem ezt próbáljuk azért egy ideje, és emelkedik a lány matematikusok száma, csak most már ugye ezt úgy súlykoljuk, hogy azt mondjuk, hogy aki szerint esetleg a lányokat kevésbé érdekli a matematika, arra dobunk is egy jó nagy ciklát azonnal, mert az egy alacsonyabb rendű lény, aki ilyet mond. És ezért elveszük a lehetőségét is annak, hogy esetleg különbségeket vélhessünk felfedezni emberek között. És ez így, hát nekem kicsit kommunisztikus.
Te, a liberális baloldalnak a vitapolitikájában nem akarok belemenni, tehát abban inkább egy oldalon vagyunk, mint nem. Az, hogy az oktatásba mit kell hagyni leszivárogni, abban viszont kevésbé értek egyet. Simán, ha egyszer elérjük az egyenlő lehetőség biztosítását, én már összeteszem a két kezemet, és felbontom a kanapén ülve a sört.
És akkor én melléd ülök, és én is felbontok egy sört. És ebben nincs is köztünk vita. Én inkább azt szeretném elérni, hogy mondjuk a gyerekeink, azok ne kelljen, hogy folyamatosan hamis, vagy számukra ilyen kényelmetlen szerepekbe próbálják behelyezni magukat valamiféle, már megint csak társadalmi nyomás miatt. Tehát hogy mintha most a fordított lenne a kényszer. Egy fordított kényszert látok, eddig az volt a kényszer, hogy egy lánynak eszébe se jusson, hogy matematikus legyen, vagy hogy szavazni akarhasson, vagy hogy ne akarjon gyereket. Most meg, mintha az lenne a kényszer, hogy de hát te miért is ne lennél ugyanolyan jó matematikából, vagy miért is ne kellene ugyanolyan jónak lenned matematikából, vagy bármiből, most ez tulajdonképpen tényleg mindegy is a téma. Csak tehát ez az egyenlő lehetőségek megteremtése, meg az egyenlő hozzáállás elvárása, vagy az egyenlő módon való viselkedésnek az elvárása, vagy kikényszerítése, az nem ugyanaz. És mintha mi egy kicsit az utóbbi irányba mennénk, de ez... Értem, hogy ezt most én se indokoltam meg elég mélyen.
Egyébként ne aggódjál, tehát hogyha 2018-ban esetleg nem váltunk kormányt, akkor még lehet, hogy kötelező lesz utálni a matematikát a lányoknak. Csak hogy roncsak, én igazi lipsi fordulattal zárjam le. Semmi jót nem várok a magyar oktatástól, ennél csak szarabb lesz.
Hát ebben is sajnos egyet kell veled értsek. Talán nem véletlenül féltem én ettől a témától.
Az érdekel, jobbrább vagy és konzervatívabb vagy nálam. Nem szoktam meg ezt.
Hát ez egyre inkább van, és azt hiszem, hogy erről esetemben senki más nem tehet, mint a baloldal, vagy a balliberális gondolkozásnak az a fajta megjelenése, ami pontosan olyan kategórikussá kezd válni, mint amilyen a konzervatív. Nem, na, ezzel messzire megyek, nem is igaz, hogy így jól fogalmazok, de szóval, hogy nagyon konzervatívan és makacsul tud ragaszkodni a baloldali gondolat is az ő igazához. És pontosan ugyanazt a zártságot érzem mind a két oldalon bizonyos témákban, ezért akarok inkább néha jobbrább állni attól, amit szerintem túlságosan makacsul az egyik oldalhoz ragad.
Akkor én csak annyit kérnek, hogy ne baloldalizzuk már a liberálisokat elvtársai módon rá.
Ebben egyetértek.
Mert a kettőnek az összemosása az pont az egyik legkárosabb dolog, ami valaha történt.
Hát eszmetörténeti szempontból amúgy azért a gyakorlatban nagyjából mindegy, mert ezek az összes ilyen kategória az csak ilyen, nem is tudom, ragadványnév formájában működik ma már. Nincs nagyon sok köze a gyakorlati tartalomhoz, már mint a gondolati tartalomhoz.
Jó, hát vannak a nyugdíjasos populisták, meg a Hortis nyugdíjasos populisták, ez tény.
Hát igen, meg vannak azok a jobb oldalra sorolt pártok, akik ilyen populista baloldali retorikát, vagy ilyen erősen baloldali retorikát nyomnak. Vannak a baloldalit nyomó jobboldali, tényleg szélső jobboldaliak. Tehát szóval érted.
Meg vannak az a centrista neolipsik, akik szerint dögöljenek meg a szegény emberek ellenben,
így
a gazdaság.
Így, szóval, hogy ezek úgysem mondanak semmit, úgyhogy akár még ballibet is mondhatunk bátran, mert úgyis csak tudjuk, kikre gondolunk olyankor.
Jó, hát akkor Soros György ismét előbukkant a műsorból. Bácsi, köszönjük a Patreon támogatást.
Kicsit keveseljük azt az $5.
De adhatna egyet is, nézd onnan. Na, mink van még? Hagyományos női szerepek. Ez pedig a QR-kódhorgolás.
Hát ez egy hibátlan megközelítés, de valóban kíváncsi lennék, hogy amikor QR-kódot horgol valaki a házi áldás falvédőre, akkor az mennyiben egy hagyományos női szerepnek a megvalósulása.
Az a baj, hogy nem hagytam itt az asztalon a telefonomat, hanem szerintem kint maradt a tévénél, mert nem tudom leolvasni ezt a QR-kódot. Mindegy, és kedves hallgatók, biztos láttátok milyen Facebookon tett nagy köröket az otthon édes blognak a lelete, vagy én legalábbis náluk láttam. Ez egy házi áldás, ami alatt nem a szokásos hol hitott damage szöveg van, hanem az, hogy egy QR-kód pirossal bele keresztszemes hímezve, és az hozzá a komment, hogy a néni, aki hímzi, az már fejből tudja a QR-kódot, úgyhogy nem kell mint amiről nézze, de hogy nyugodjunk meg, a telefon az le tudja olvasni. Ezért persze érdemes tudni, hogy viszonylag sok hibajavítávó kódolás van egy ilyen QR-kódban. Másrészt pedig, hogy ez pont nagyon izgalmas összeérése azok a rohadt bonyolult jellemzően nők által csinált feladatok egyikének, amit az életben nem tudnék megjegyezni. És ez a kötés mint a értelmezése és sorra való lefuttatása. Ott basszus, te vagy a számítógép, bárhonnan nézzük.
Igen, még hogyha nem is nagyon bonyolult kódot kell értelmezned, de értelmezned kell azt a kódot.
És a végén ilyen csavart minták lesznek belőle. Hú.
Igen, és ahhoz ilyen mindenféle térlátás, meg ilyen huncutságok kellenek, az tényleg nagyon vad. Így van. Ami még egyébként nagyon vadnak hangzik, az megint csak még van egy olyan hír, amit elsőre így röhögtem, és aztán amikor beleolvastam, akkor meg nem röhögtem annyira. Embereket csoportja, immár egyébként 4000 ember világszerte petíciót írt alá, hogy mentsük meg a Flash-t. Amennyiben, hogy tegyük, mármint, hogy tegye az Adobe nyílt forrásúvá mindazt a részét a Flash-nek, amit lehet, hogy a közösség azt tovább bütykölgethesse. És hogy ezt azért akarják ők, mert hogy azt gondolják, hogy egy jelentős kulturális teljesítmény rögzült az utóbbi 1-2 évtizedben Flash-ben, és hogyha a Flash eltűnik, akkor vele együtt ez a kulturális örökség is eltűnik, hiszen végtelen sok weboldal, tartalom, művészeti tartalom készült Flash-ben, és milyen kár lenne, hogyha az már többé nem lenne megnézhető az utókor számára. így már nem tűnik olyan hülyeségnek.
Ennek én nagyon örülök, mert pont a hétvégén egyrészt küldtem ki egy hasonló gondolatot a kis hírlevelemben, másrészt pedig ezt azért tettem, mert a kezembe került egy beszélgetés után, utána googliztam egy 8 évvel ezelőtti Flash játék, a HIT, amit a Welcome Collection nevű ingyenes, hát nagyrészt élettudományi brit múzeum és magángyűjtemény csináltatott, és az egyik legjobb oktatójáték, amit valaha láttam. Kattingatós stratégia, azt a háromszöget kell benne megjárnod, ami az ópiumkereskedelem volt Kínában. Tehát Bengából veszel ópiumot, azt eladod a kínaiaknak ezüstért veszel teát, tehát elszállítod Angliába. Angolok örülnek, adnak érte pénzt, pénzért ópiumért ezüst. És erre azért volt szükség, mert a kínaiak nem kereskedtek pénzzel, mert annak semmi értelme nincs, hogy az angolok pénzévelük bármit kezdjenek. Az ezüst az mindig ezüst marad, bárhonnan nézzük. És úgy szoktatott rá egy viszonylag nagy birodalmat a nagy mennyiségű ópium jelenlétére a brit birodalom, hogy kellett valami, amiért ezüstöt kapnak, és ez volt a legkézenfekvőbb, hiszen csak Indiáig kellett elmenni, érte? Piszok érdekes játék, zsonglőrködsz a hajókkal, figyeled az árfolyamot, veszel, eladsz akármi, és a végén akkor közli, hogy hány embernek hány tonna ópiumot adtál el, és hogy mehetsz a nyugdíjba boldogan vagy sem. Egy tök jó játék, és hogy ezek elvesztének, azok nagyon nem lennének jók.
Azok nagyon nem lennének jók. Úgyhogy el fogok gondolkodni azon, hogy a oly gyűlöletes Flash megmentésére irányuló kezdeményezést én is aláírjam, már ha ezzel bármit is teszek az előre mozdítás érdekében. Mert hogy van egy olyan szempont, ami nem a biztonságról, nem a erőforrás zabálásról szól, hanem valamiféle hagyomány őrzésről, vagy kulturális teljesítmény megőrzéséről. És igen, kezdem tényleg én is úgy érezni, hogy én leszek ebben a podcastban a jobber srác, a konzi, vagy a neokon. De hát talán ezzel még kapok egy középen állók jelvényét.
Emlékszel a kanaboltra még esetleg?
Igen.
Az volt az első ilyen a képernyő jobb szélétől, vagy bal szélétől szaladsz a képernyő jobb széléig típusú egy gomb megnyomására felépített játék, csak ugrani kellett, az viszont jó tempóban. Az is Flash játékként kezdte. Ugye egy egész iparág épült fel a Temple Run.
Nem az Angry Birds, bocsánat. A
Temple Run.
De én nem arra gondolok, a Temple Run is, de a Flappy Birds.
A Flappy Birds is ilyesmi, igen. Igen. Csak ott még gyakrabban kellett nyomkodni, de hasonló fészekaj.
Na jó, hát akkor mentsük meg a Flash-t, és egyébként pedig nem tudom, hogy elengedhetjük-e a kedves hallgatókat ebből a, hát igencsak sötét hangulatú beszélgetésből, vagy még maradt-e bennünk valami, ami kikívánkozik.
Én azért szerintem elmondanám nekik azt a fontos információt, hogyha szeretnék azt megnézni, hogy hogyan gyilkolászik le hány darab Jedi. 300 Jedi, 60 ezer darab középkori gyalogos harcost, akkor erre van lehetőség, mert hogy az Ultimate Epic Battle Simulator nevű, hát nem tudom, jószágban lemodellezték ezt, sok minden más mellett, például azt is, hogy mi van 1000 Tyrannosaurus Rex és 100 000 zombi összecsapásából, vagy hogy 1000 darab második világháborús amerikai tengerészgyalogos legyőzne 20 000 darab spártait. Ezek mind akkora hülyeségek, hogy szerintem nagyon nagy örömmel lehet nézni.
Abszolút. Nézni egyébként nem olyan nagyon szórakoztató, de belegondolni rendkívül vicces. Nekem egyetlen egy pontja volt ennek a cuccnak, amikor végtelen felháborodtam, amikor azt a setupot állították fel a készítők, vagy hát nem is a készítők, hanem ennek a csataszimulátornak a felhasználói, hogy hány darab Jedi tud megmérkőzni hatásosan ugyanannyi darab akcióhőssel, akinek most nem jut eszembe a neve, és ez a szokásos könyörgést váltja ki, hogy kell, segíts ki, hogy kire gondolok, aki nem a Bruce Lee, hanem a fehér ember, aki mindenkinél erősebb.
Chuck Norris.
Chuck Norris, nem? Köszönöm. De tehát hány Chuck Norris tud megharcolni hány Jedivel, és amikor az egyenlő számú Chuck Norris harcolt meg az egyenlő számú Jedivel, akkor Chuck Norrisok durván győztek. Ami szerintem hülyeség.
A Jedik durván túl vannak használva, úgyhogy én a magam részéről támogatom az időnként, néha elkenjék a szájukat.
Na jó, de ki pont Chuck Norris. Akkor már inkább a zombik.
Jó, hát ha Michael Dudikoff lenne, akkor nem lenne kérdés, hogy az Amerikai Ninja 4-nyere vagy, vagy a Jedik.
Oké, okay, ez így rendben van. És ez egy méltó búcsú is, Michael Dudikoff versus Jedik. Képzeljük ezt el együtt, és miután elképzeltük, és miután megtöröltük az izzadt homlokunkat ezután a belemenős adás után, akkor mindenki fáradjon, legyen kedves az adásnaplóba, ott keresse meg a felmérésünk linkjét, és szálljon rá egy 15 percet vagy 10 percet arra, hogy kitöltse, mi nagyon-nagyon hálásak leszünk, és cserébe majd kiderül, hogy kik hallgatnak Magyarországon podcastokat, és miért.
Úgy-úgy, köszönjük szépen még egyszer így előre is.
Előre, hajrá, sziasztok!
Sziasztok!